Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
Amen.
Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Igazságban lépek színed elé, amikor dicsőséged megnyilvánul, örvendezem. Az Isten dicsősége, meg az ember öröme összetartozik. A Zsoltáros itt ezt az igazságot mondja ki, amikor a földön az Isten dicsősége látható, ez az ember öröme. Mert az ember által látható az Isten dicsősége. Tehát aki láttatja az Isten jóságát, az Isten szentségét ezen a földön, annak minden oka megvan az örömre. Nézzünk önmagunkba, és egy kicsit kérdezzünk utána ennek a kérdésnek. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben egy törvénytudó odalépett Jézushoz, hogy próbára tegye őt. Mester, szólította meg, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet. Jézus így felelt: mit mond erről a törvény? Mit olvasol benne? A törvénytudó így válaszolt: szeresd uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből. Fele barátodat pedig, mint saját magadat. Jézus ezt mondta neki: helyesen feleltél, tedd ezt, és élni fogsz. A törvénytudó igazolni akarta magát, ezért megkérdezte Jézustól: tehát ki az én fele barátom? Jézus történettel felelt a kérdésre. Egy ember Jeruzsálemből lement Jerikóba, rablók kezébe került, ezek kifosztották, véresre verték, és félholtan ott hagyták. Egyszer csak egy pap jött lefelé az úton, észrevett. De elment mellette. Azután egy levita jött arra, ő is meglátta, de elment mellette. Végül egy szamaritánusnak is arra vitt az útja, amikor megpillantotta, megesett rajta a szíve. Oda ment hozzá, olajat és bort öntött sebeire, és bekötözte, majd pedig felültette teherhordó állatára, elvitte egy vendég fogadóba, és gondoskodott róla. Másnap elővett 2 dénárt, odaadta a fogadósnak ezzel a kéréssel: viseld gondját, ha többet költenél rá, visszatérve megadom neked. Mit gondolsz, e 3 közül ki volt az igazi fele barátja annak, aki a rablók kezébe került? A törvénytudó így válaszolt: aki irgalmasságot cselekedett vele. Jézus így folytatta, menj és te is hasonlóképpen cselekedjél. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, azt hallottuk, hogy egy törvénytudó ment oda Jézushoz a kérdésével. Persze van egy mellékmondat, hogy próbára tegye Jézust. Minden esetre ez azt jelenti, hogy ez a törvénytudó tudta, melyik az az út, ami az életre vezet, de azért bizonyára valami többre is vágyakozhatott, hogy föltette Jézusnak ezt a kérdést. Akár így is mondhatnám, itt azzal a kérdéssel találkozunk, ami ma mindennapi kérdés, hogy van-e az embernek jövőképe. Nagyon érdekes egyébként ez is, általában ezzel a kérdéssel ott szoktak sokat foglalkozni, ahol baj van, ahol gondok vannak, ahol magától értetődő az élet, már ki tudja, hogy hol és mennyire magától értetődő az élet, de minden esetre ott, ahol nagy gondok, nagy bajok, nagy emberi problémák nincsenek, ott ezzel a kérdéssel különösebben nem foglalkoznak, ott reálisak sokkal inkább az emberek, és tudják azt, hogy az élethez mi minden tartozik hozzá, és azt is tudják, hogy az embernek mekkora harcot kell harcolni azért, hogy megtalálja az útját, és értelmet adjon az életének. Azért itt nálunk egész sokat foglalkoznak, túl sokat foglalkoznak az egészségügyek jövőképével, a pedagógusok jövőképével. Ez egy jó kavarás. Ezt mindig be lehet dobni, és ezzel lehet izgatni a világot. Miért nem foglalkoznak az utcasöprők jövőképével? Miért nem foglalkoznak a különböző mesterségek jövőképével? És még sok minden mást is lehetne mondani. No, minden esetre itt az élet jövőjével kapcsolatos gonddal találkozunk. Ahhoz, hogy értsük azt, amit Jézus kérdésére a törvénytudó válaszol, és aztán azt, amit Jézus hozzáfűz, ahhoz egy picit visszább kellene lapozni a Szentírást. Akik múlt vasárnap voltak Szentmisén, azok számára az előtte lévő oldalai a Szentírásnak ismerősek, arról volt szó, hogy Jézus elküldött 72 tanítványt az ő üzenetével, és ezek a tanítványok visszajöttek nagy-nagy örömmel, mert az a küldetés, amit rájuk bízott a Jézus, az eltöltötte őket megelégedéssel, és látták az értelmét ennek a küldetésnek. Talán mielőtt az igazi választ megadnám, és egy kicsit összetartozik, érdemes ezt a kérdést is fölvetni, hogy mivel küldte el Jézus ezt a 72-t, és vajon mi volt a háttere annak, ami ezt az örömüket jelentette. Múlt vasárnap beszéltünk erről, hogy ne vigyetek magatokkal se erszényt, se tarisznyát, se botot, elég nektek az én kegyelmem. Valójában én ezt kérdezgettem volna meg ettől a 72-től, elég volt? Elég volt nektek az én kegyelmem? Valószínű. Valószínű, mert örömmel jöttek vissza, örömmel számoltak be a tapasztalatukról. Mi az a én kegyelmem? Jézus azt mondta nekik, hogy vigyétek el az embereknek az Istent. A kegyelem ebben a kontextusban ezt jelenti, hogy vitték az Istent az emberekhez. És ők pedig az emberekben keresték az Istent. És minő csoda, nyilvánvalóan ez a magyarázata az örömüknek, hogy ők valóban úgy mentek az emberekhez, és keresték az embereket, mint ahogy az Isten keresi az embert, és ők, akiket kerestek, azok bennük meglátták az Istent, ők meg azokban az emberekben, akiket kerestek. Tehát itt valami csoda történt. Hát e fölött örvendeztek. Azt hiszem, hogy a keresztény jövőképünkről, ha már ezt a fogalmat használtam, ebben az értelemben kellene gondolkodni, Istent visszük-e az emberek közé? Istent keressük-e az emberekben, akikkel találkozunk? Mert ez az örömünk oka. Ha Istent visszük, Istent találjuk meg egymásban, akkor ez mindenek fölé emel bennünket, a botok, a tarisznyák, a pénz és minden egyéb fölé, aminek pedig akkora nagy jelentőséget tulajdonítunk. Van is jelentősége, de nem akkora, amekkorát tulajdonítunk neki. És azt gondolom, hogy akkor, amikor ezt egy kicsit közelebb engedjük a szívünkhöz, akkor jobban értjük talán a törvénytudónak a kérdését is, aki ezzel foglalkozott. Az, hogy ő szereti az Istent, ez nyilvánvaló, mert törvénytudó, és Isten szeretetét törvény szabályozta. Igazából őt az izgatta, hogy mérhető-e ehhez az Isten szerető szeretethez az embert szerető szeretet. És akkor egy nagyon, nagyon fontos igazságot hadd osszak meg a testvérekkel, mert ez a zsidó gondolkodásnak, vagy akár mondhatom így is, az ószövetségi gondolkodásnak egy csodálatos kincse. Az Isten szeretet törvénye. Már ez is kicsit furcsa, nem? A szeretet törvénye. A törvény meg a szeretet összehozható. A mi gondolkodásunk, felfogásunk a törvénnyel kapcsolatosan, tessék csak egy kicsit a fantáziánkat mozgassuk. Az Isten szeretet törvénye, ez az Ószövetségi Szentírásnak egy nagy-nagy ajándéka. Miről van szó? Ezt kell érteni, különben sosem tudjuk felfogni, miért kell az Isten teljes szívünkből, teljes lelkünkből, minden erőnkkel szeretni. Krisztus előtt körülbelül 2000-rel zsidó írott emlékekben van egy nagyon sajátos szerződés. A hetita király sok kis népet, hát most talán mondhatom így, meghódított. Ha keményebben fogalmaznék, azt mondanám, hogy leigázott. De, és itt a döntő, szerződést kötöttek a hetita király, még ezeknek a kis népeknek a képviselői, amelyben a király mindent biztosít a számukra, az élet minden feltételét, ennek fejében nekik kötelezettségeik vannak, amiket mindenképpen teljesíteni kell, ez a törvény, törvény szerint kell ezeket teljesíteni, és van egy toldaléka ennek a szerződésnek, és ez így szól, és teljes szívükből kell szeretni ezt a, most mondjuk így, királyt. Szokatlan. Miért? Mert általában a királyokat, vagy mondhatnám így, A ókori gondolkodásban az isteneket nem szeretik az emberek, hanem tisztelik. Inkább félelmetesek. És ez a király, a hetita király, uralkodó, aki az Istent képviseli, őt nem csupán tisztelni kell, hanem teljes szívükből szeretni. Ez egy rendű fogalom. A zsidók története pontosan ezt jeleníti meg a számunkra. Isten, a Jahvé, aki szabadságot szerez a népének, mindent megad, ami az élethez kell, ennek fejében törvényeket szab, amely törvényeket be kell tartani, és az emberek örömmel betartják, ezért mondja a Szentírás, hogy az ő törvényei nem nehezek. Hiszen ez válasz mindarra a jóra, mindarra, ami az élethez szükséges, ezt megkapták, erre válasz a törvény teljesítése. Ezzel tartoznak Jahvénak, és ez nem elég, hiszen szeretni is kell. Szeretni pedig nem a felettes szoktuk, hanem szeretni azt szoktuk, akivel szívünk, lelkünkben összetartozunk. Tehát akkor, amikor ezt a törvényt halljuk, hogy szeresd Isten teljes szívedből, teljes lelkedből, ez ezt jelenti. Annak a valakinek a szeretetéről van szó, azt szeretjük, aki mindent adott, és a vele való kapcsolatunk nem a felettes meg az alattvalónak a kapcsolata valójában, hanem az a kapcsolat, amit az élet kapcsolatának nevezünk. Ebből a szempontból az ószövetségi gondolkodás nagyon is pozitív. Viszont volt egy kis gond a felebaráti szeretettel, mert a zsidó gondolkodás szerint a felebarát a népemhez tartozó. Azzal se volt nekik gondjuk, a baj akkor kezdődött, amikor Jézus kiterjesztette a törvényt, és azt mondta, hogy mindenki felebarátunk. No, itt volt az első döccenő. És én azt gondolom, hogy ez az írás tudó is valamiképpen arra gondolt, hogy ez nem lehet elég, hogy csak a fajtán belit szeretem úgy, ahogy a Jahvét, hanem valamiképpen ez minden embernek jár, akár mondhatnám így is, az emberi méltóságnak a feltétele mindenképpen hozzátartozik. Gondolkodom most ezen elég sokat, nem sokára lesz a Páva utcai zsinagógában egy nagy ünnep az emberi méltósággal kapcsolatosan, és fölkértek, hogy a nyitó előadást tartsam meg, és ez jár azóta fejemben egyfolytában. A törvénytudónak bizonyára ez volt a szíve nyugtalansága. És akkor, amikor Jézus elmondja ezt a történetet, mint egy válaszképpen, akkor a válasz nyilvánvaló. Maga a törvénytudó mondja ki, a fele barátja annak, aki bajba került, az, aki jót tett vele, a meg idegen volt. Tehát már Jézus korában a falakat feszíti. Nem csupán a jézusi tanítás, hanem talán a jézusi tanítás nyomán az, ami minden ember szívében ott van, egy zsidó szívében is. Lehetetlen, hogy megelégedjen annyival, hogy csak a fajtán belit kell szeretnem felebarátként. Ő a felebarátom. És ezután, ha azt mondom, hogy a zsidó gondolkodásnak egy nagy kincse az Isten szeretet törvénye, akkor az új szövetségi vagy keresztény gondolkodásnak nagy kincse a jótett logikája, amit másképpen így mondok, az irgalom. És ezen a mai vasárnapon, amikor az Isten szeretet és ember szeretet összetartozásáról elmélkedünk, akkor erre kell figyelnünk. Sajátos a mi világunk. Olyan világban élünk, ahol mindenért fizetni kell. És valamiképpen ezt a fajta gondolkodást töri össze a jótett logikája. Mert itt azzal találkozunk, nem az fizet, akinek aki bajban van, aki segítségre szorult, ápolásra, ellátásra, hanem az fizet, aki segített. Tessenek egyszer ezen elgondolkodni, hogy milyen feje tetejére állna a mai életünk logikája. Az irgalmas szamaritánus története erről szól. Úgy örülök, hogy nagykövet úr, megjöttetek. Kedves Márti, szeretettel köszöntelek, kedves Béla, Isten hozott benneteket. Ennek most külön azért is örülök, mert pár évvel ezelőtt együtt álltunk meg ezen az állítólagos helyen, ahol ez a szörnyű esemény történt, hogy összevertek egy embert, aztán még egy picit tovább is mentünk arra a helyre, ahol állítólag az a fogadó volt, ahova bevitte a szamaritánus ezt az embert. Kicsit érdemes odafigyelni a jótett sajátos logikájának a mozzanataira. Ebben a történetben mind a négy mozzanata megvan. Észrevette, megállt, fölemelte, gondoskodott róla. Ezeket kell szépen a lelkünkben, a szívünkben egyértelművé tenni. Mit jelent az, hogy észreveszem a másik gondját és baját? Ugye azért ismerős ez. Jaj, bele ne ártsuk magunkat semmibe. Aztán lehajolni. Hiszen aki bajban van, ahhoz le kell hajolni. Lehetetlen ezt elkerülni. Ez nem könnyű. És aztán fölemelni. Hiszen én, aki észrevettem, én, aki lehajoltam, én nem vagyok olyan bajban, lehet, hogy más bajom van, hozzám másnak kell lehajolni, de fölemelem, mert nekem van hozzá erőm. Ugye múltkor egészen véletlen ez, hogy ez előkerült. Ugye Simon Weilnek az a gondolata, hogy valójában az irgalmas szamaritánusban volt az Isten. Ő hozta az isteni erőt, benne volt az Isten ereje, és ez az isteni erő volt a szamaritánus ereje. És aztán a negyedik szempont, gondoskodott róla. Viseljétek gondját, ha majd visszafelé jövök, amit költettetek rá, megfizetem. Testvérek, gondolkodjunk csak azon el, hogy milyen más lenne a világunk légköre, ha az új szövetségnek ez a kincse jobban jelen lenne az életünkben. Nyilvánvaló, ez nem azt jelenti, hogy mindent lehet ingyen tenni, de azt mindenképpen jelenti, hogy sokkal, de sokkal többet meg tudnánk tenni egymásért, ha nem állandóan azzal foglalkoznánk, hogy mennyibe kerül. Ha tudnánk veszíteni, tudnánk elengedni, tudnánk lemondani azért, hogy a másik helyzete megoldódjon. Egyébként enélkül a szemlélet nélkül csak marjuk egymást, rágjuk egymást, és valójában talán még közünk sincs egymáshoz. Én azt ajánlom a testvéreknek, hogy gondolkodjunk ezeken a kérdéseken el. Az Ószövetségnek ezen a nagyon szép ajándékán, és az Új Szövetségnek ezen a gyönyörű ígéretén. Ígéretekből élünk, és annyi az életünk, amennyi az ígéretekből megvalósul, amennyit meg tudunk ezekből valósítani. Azt mondta Jézus ennek az embernek, hogy menj, és te is így cselekedj. Hát menjenek, és így cselekedjenek. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Az írástudó igazi perspektívát keresett. Nekünk is meg kell találni keresztény életünk értelmét, mert különben tudathasadásos keresztények leszünk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Könyörögjünk. Részesültünk ajándékaidban, Istenünk, kérve kérünk, hogy valahányszor bemutatjuk ezt az áldozatot, növekedjék bennünk üdvösségszerző kegyelmed, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjünk békében. Isten.